Ismét itt vagyunk a zöld pénzügyi percekbe. Megérkezett hozzánk Bátorfi Botond, a PIK tanácsadója. Szia, Botond!
Szia!
A mai témánk pedig egy kardinális kérdés lesz. Hogyan ismerhetjük fel a valóban zöld vállalatokat, és miben különböznek ők a greenwashingot kommunikáló vállalatoktól? És ezzel kapcsolatban találtunk egy nagyon izgalmas cikket, ami inspirációként szolgál. A Mars fenntarthatósági jelentését osztották meg nemrégiben különböző portálok, és ezt egy picit kiemeltük, legalábbis néhány olyan fontos információt, ami a fenntarthatósági jelentések szempontjából izgalmas lehet, és ennek mentén fogjuk majd megvizsgálni azt, hogy mennyire hiteles az, amit ők csinálnak. A Mars vállalásai között ott van például, hogy 2017-ben elindították a fenntarthatósági tervüket, a fő célok között megfogalmazták az egészséges bolygó, az emberek támogatása és a jólét támogatása célokat, aztán közel 3000 tonnával csökkentik az égves műanyag felhasználásukat, ez is egy nagyon üdvözlendő dolog. 6%-kal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását, 2030-tól kakaó felhasználásnak a 100%-át felelős forrásból fogják beszerezni. 1300 órát önkénteskednek majd Európában, aztán növelni fogják majd az újrahasznosított csomagolóanyagok használatát, és hibrid munkavégzéssel csökkentik a munkavállaló karbon kibocsátását.
Ezek szerintem nagyon jó dolgok.
Vegyünk néhány fontos alapfogalmat, mint például a transzparencia.
Azt gondolom, hogy amennyire ezt első körben meg tudjuk ítélni, annak megfelel, tehát én itt például a kakaó beszerzést azért emelném ki, mert ott ugye elhangzik egy olyan ígéret, hogy 2030-tól minden kakaót felelős forrásból szerez majd be a vállalat, de nyilván ebben benne van az is, hogy ez most nincs így, ezt mi is korábban már megírtuk, hogy például a csokoládé készítés, illetve hát ugye a kakaónak a begyűjtése az általában egy olyan folyamat, ahol rengetegszer gyerekmunkások is részt vesznek különböző lépésekben, tehát hogy a Marsnak szerintem az egy jó lépés, hogy már olyan dolgokról is beszél, amiben most még egyébként nem tartott, ahol szeretne, de tesz konkrét vállalásokat és ellenőrizhető vállalásokat arra nézve, hogy mikor fog majd ebben a megfelelő szintre elérni. Nyilván itt valamennyire a piaci körülmények is korlátozzák a lehetőségeket. Nem véletlenül 8 év múlva tudnak oda eljutni, hogy minden igényüket ki tudják elégíteni a felelős forrásokból. Azért fontos az, hogy a transzparencia meglegyen, ha már ugye vállalati jelentésekről, fenntarthatósági beszámolókról beszélünk, mert mindenki tud olyat mondani magáról, amiben jó, és szerintem fogyasztóként mindenki bele tud esni abba a csapdába egyébként teljesen értető módon, hogy hallok egy-két jó adatot, akkor rögtön azt mondom, hogy hát itt egy zöld vállalattal van dolgunk.
Gyakorlatilag nálunk is ugye most ez történik, ezen érzékenyültünk el, mert itt is nagyon sok adatot soroltak fel.
Igen, igen, és egyébként a Marsnál amennyire ezt elsőre meg lehet ítélni, tényleg látszanak elég komoly előrelépések, nem is rájuk gondolok egyébként, amikor azt mondom, hogy sok cég az egyébként megtévesztő kommunikációt folytat. Most, hogyha azt mondjuk, hogy van 10 szempont, ami szerint értékelni lehet egy vállalatnak a teljesítményét ebben a zöld kérdésben, akkor abban a kettőben, amiben mondjuk jók, arról gyártják a tartalmat, jelentéseket publikálnak, de a többi 8-ról nem beszélünk, és akkor mi viszont, vagy hát egy átlagos fogyasztó, az nem azt mondja, hogy hát 10-ből 2, akkor ez nem egy zöld vállalat, hiszen ő arról a többi 8-ról nem is tud, soha nem is értesül arról, hogy mondjuk bizonyos területeken egy adott vállalat az gyengén teljesít, és ezért a transzparencia az különösen fontos, hogy tényleg átlássuk a tevékenységet, és azt tudjuk mondani egy ilyen riport után, hogy nagyon jó, hogy itt most ugye közel 3000 tonna, hogy te is említetted, az, amivel a műanyag felhasználást tudják csökkenteni, csökkentik a karbonlábnyomukat, de egyébként a fejlődésre szoruló területeket is megtudjuk tőlük, és ez szerintem mindenképpen fontos és hiteles.
Gyakorlatilag ezeknek az adatoknak a kommunikációjával beismerik, amit az előbb te is említettél, hogy nem feltétlenül a legjobb úton járnak jelenleg, de fontosnak tartják a fejlődést. 2017-ben indították el a fenntarthatósági tervüket, tehát úgy vesszük, akkor nem is régóta rendelkeznek hivatalosan fenntarthatósági jelentéssel, illetve magával azzal, hogy ezt elkezdték transzparensen kommunikálni.
Igen.
Hát itt már elég jól tette érhető a fejlődés.
Azért, hogyha megnézzük, akkor a legtöbb vállalat, nagyvállalat nemzetközi szinten lehet, hogy átlagosan egy picit előbb, de nagyjából néhány évvel ezelőtt kezdett el komolyabban foglalkozni a fenntarthatósággal. Itt, ami szerintem előrelépést hoz majd, és ez nem a vállalatok feladata, hanem a szabályozásé, az az, hogyha olyan standardeket kialakítunk, ami meghatározza, hogy milyen adatokat kell közölnie minden cégnek. Mert ugye most így nehéz összehasonlítani, hogy az egyik az ennyivel csökkentette, a másik annyival, de hát teljesen különböző tevékenységi körökről van szó, tehát mondjuk egy olajcégtől nyilván nem akkora csökkentést várunk, mint itt a Mars esetében, hogy egy élelmiszeripari vállalattól, és lehetne folytatni a sort. Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb előrelépés az akkor fog megtörténni, hogyha egy általánosabb elvárásokat fogalmazunk meg. Nyilván most már azért mindenki keresi a helyét, megelőzve akár a szabályozást, hogy mondjon magáról valamit. Ez szerintem azért fontos, hogy tetten lehessen érni a fejlődési szándékot.
Környezetvédelmi célokat nagyon egyértelműen fogalmaznak meg ebben a fenntarthatósági jelentésben. Ugye említettük azt, hogy 3000 tonnával csökkentik az éves műanyag felhasználást, de például azt is érdemes lenne szerintem kihangosítani ebből az adatból, amit közölt a Mars magáról, illetve magáról a vállalásról, hogy 1300 munkaóra önkénteskedést vállalnak Európában. Ez egy fontos aspektus. Szerintem.
Igen, szerintem egy pozitív eset tanulmány ezen a téren a Mars, mert azt látjuk, hogy általában nem a mennyiségére mennek rá a cégek az önkénteskedésnek, hanem a láthatóságára.
Van,
tehát akár tizedennyivel is beérjük, de akkor ott lesz a sajtó, arról nyilván készülnek beszámolók. Természetesen a Mars is beszámol róla, ez önmagában egyetlen nem baj, és az különösen szimpatikus, hogy egyébként ezt az 1300 órát, ezt már az idei évben önkénteskedték mi régiónkban, itt Európában, és a jövő évben pedig ezt a vállalásukat fogják folytatni, és akár növelni is. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez egyébként magának a vállalatnak is jót tesz, mert a munkavállalókkal közösen tud azon dolgozni, hogy egy olyan szemlélet alakuljon ki, aminek része az, hogy együtt foglalkozunk a környezettel, és az egész cégben gyakorlatilag beágyazzuk ezt a filozófiába, illetve teszik ezt ők, meg hát nyilván kifelé is fontos értékeket tudnak közvetíteni, és változást tudnak előre mozdítani. Azért 1300 óra alatt sok mindent el lehet érni. Szerintem ez közel egy embernek egy éves munkavégzése.
A következő adatra fogok mindjárt rácsatolni, de egy picit messzebbről fogok indulni. Hoztam egy érdekes adatot, hogy a globális klímagáz kibocsátás 80% a fosszilis energiahordozókból származik, tehát szénhez, olajhoz, földgázhoz kapcsolódik. Így a klímavédelemben megkerülhetetlen tényező ugye a tiszta energiára való átállás. És mindezt miért említem? Tehát, hogy ez egy evidencia gyakorlatilag, amiről most már beszélgetünk, és ez is megjelenik ebben a fenntarthatósági jelentésben, nagyon konkrét vállalással, tehát hogy hibrid munkavégzéssel csökkentik a munkavállalók káros anyag kibocsátását. Tehát Mars mindenre gondol.
Igen, az a jó a hibrid munkavégzésben, hogy ez most már szerintem általános, tehát, hogy ez szinte minden vállalatnál nyilván, ahol meg tud jelenni. Természetesen egy gyártósor mellett dolgozó ember nem tud otthonról dolgozni, de szerintem ezt így a pandémia hozta igazából, hogy ott ugye kényszerből előállt egy olyan időszak, amikor otthonról dolgoztunk, és most már viszont a legtöbb munkavállaló, aki otthonról is tudja végezni a dolgát, elvárja, hogy legalább heti 2-3 napot otthonról is dolgozhasson, és szerintem egy modern vállalatnak szinte kötelessége is ezt lehetővé tenni egész egyszerűen a saját versenyképessége szempontjából, mert ha a riválisnál ugye elérhető ez a lehetőség, akkor ő sem maradhat ki, különben elveszíthet adott esetben munkavállalókat, és ami nagyon jó, mert hogy azért az elmúlt években itt a home office-nek inkább a kényelméről beszélgettünk, az, hogy ez zöldebb is, hiszen egyébként ezt talán nem mindenki tudja, hogy egy vállalat karbonlábnyomát, tehát azokat a karbonkibocsátásokat, amiért ő felelős, az tartalmazza a munkavállalóknak a munkába járását is.
Így van, tehát, ezért is említettem az előbb ezt az adatot, igen.
Igen, hogyha beülünk egy autóba a munkahelyünkre, akkor az a cégünknek is a kibocsátása, hiszen gyakorlatilag ő teszi ezt szükséges, ő várja el tőlünk, hogy bemenjünk, azzal, hogy ugye csökkentjük azt, hogy milyen gyakran kell a munkavállalóknak bemenni, ezzel automatikusan ezek a kibocsátások is csökkennek, ami zöldebbé tesz egy vállalatot.
Szinte már közhelyszerű, de azért szeretném rögzíteni ezt a dolgot, hogy a pandémia azért furcsa módon hozott jó dolgokat is, olyanokat, amik itt maradnak velünk, tehát a munkavállalásban és a munkavilágában is megmaradt ez a fajta digitalizáció, ami összefügg a környezetvédelemmel, ez szerintem egy nagyon pozitív dolog. És a másik, amit említettél, hogy valóban megjelenik ugye a Z-generáció, ki teljesen más munkavállalói feltételekkel, más lehetőségekkel áll a munkaerőpiacon versenyképesség szempontjából. Nem csak a vállalásról van szó a fenntarthatósággal kapcsolatban, hanem egyszerűen a versenyképességét is így tudja megőrizni. a cég. Tehát egy picit előre megy, úgy csomagol egy információt, hogy számára előnyös legyen, miközben hát bocs, hogyha ezt nem csinálod, akkor lemaradsz a versenyben, nem?
Persze, de ez egy teljesen racionális döntés. Meg én azt gondolom, hogy nyilván, amikor azt halljuk, hogy egy cégnek érdeke zöldnek lenni, akkor azt kevésbé érezzük nemesnek, mint hogyha áldozatot hoz. Uh-huh. Pedig szerintem ez sokkal jobb, mert hosszú távon én jobban bízom abban, hogy egy cég zölden fog viselkedni, hogyha tudom, hogy ez az érdeke. Mert hogyha arra alapozunk, hogy ő most áldozatot hoz, és amúgy nem érné meg hibrid munkavégzést biztosítani, de egy fene, akkor kevesebb lesz a kibocsátás, akkor ez egy olyan dolog, amiben nem vagyok biztos, hogy ez így marad. Szerintem a garanciát ilyenkor mindig az adja, hogyha közösek az érdekek, és ez nem egy rossz dolog, sőt, tényleg azt gondolom, hogy a megbízhatóságot ez alapozza meg, hogyha látjuk, hogy mindenkinek jót tesz az, hogyha egy zöldebb irányba mozdulunk.
Fontos volt még itt az etikus kereskedéssel kapcsolatos információk megosztása is. Ugye azt mondják, hogy 2030-tól az általuk használt kakaó 100%-át felelős forrásból szerzik be. Itt az etikus kereskedésről még egy kicsit szerintem ejtsünk szót, mert ez egy fontos dolog, tehát a tanúsítványoknak a megléte. Egyébként piaci információ is szerintem a fogyasztók számára. Egy ponton túl valószínűleg már megjelenik egy olyan fogyasztói réteg, akinek ez egy fontos döntési érv egy márka mellett, hogy mennyire etikus az ő viselkedése, beszerzése, stb.
Így van, és egyre több olyan fogyasztó van egyébként, aki hajlandó többet fizetni olyan termékekért, ahol ott vannak azok a címkék, amiket ő ismer, és amelyek hitelesítik ugye egy adott vállalatnak a tevékenységét. Most, hogy itt a legismertebbeket említsem, például a B Corp, az egy olyan vállalati hitelesítés, egy olyan tanúsítvány, ami azt mondja, hogy egy profit alapon működő vállalat az a társadalomra és az etikus működésre való figyelemmel végzi a tevékenységét, és ugye a másik ilyen fontos tanúsítvány, ez a Fair Trade.
Ez talán nálunk ismertebb.
Ez mindenképpen ismertebb, így van. A Fair Trade-nek az a lényege, hogy egy vállalat úgy végzi a működését, hogy odafigyel arra, hogy a harmadik világbeli termelői, akiktől nyilván igénybe vesz termény, szolgáltatásokat, azok kellő fizetséget kapjanak. Mert ugye sokszor azt látjuk, hogy hiába vannak ezek a nagyon értékes erőforrások egyébként nagyon szegény országokban, mivel ott sajnos rengetegen az éhezéssel küzdenek, ezért irálisan alacsony áron is eladják a terményüket, mert úgy vannak vele, hogy muszáj valamiből fenntartani magukat, és elfogadnak egy alacsony árat. És a Fair Trade képesítést azok a vállalatok kapják meg, akik bizonyítottan odafigyelnek arra, hogy minden termelőjük akármilyen országból is származzon, korrekt fizetséget kap a saját terményért, és a Marsnak egyébként vannak olyan termékei, amelyek már rendelkeznek ezzel a képesítéssel. Nyilván itt valószínűsíteni tudom, hogy ez majd akkor fog az egész cégre kiterjedni, amikor a kakaó beszerzés is 100%-ban etikus lesz, etikus-e válik, addig egyes termékcsaládok esetén lehet ezt a Fairtrade képesítést elnyerni. De szerintem ez is jó, mert hogyha valaki mondjuk foglalkozik ezzel a kérdéssel fogyasztóként, akkor nem arról van szó, hogy otthon kell komoly kutató munkát végezni, hanem bemegyek a boltba, és egyáltalán nincs azzal semmi gond, hogy megnézegetem a különböző itt jelen esetben ugye a csokoládéknak a csomagolását, és ahol szembe jön velem ez a pecsét, ez a tanúsítvány, azt pedig behelyezzük a kosarunkba.
Nagyon érdekes egyébként, hogy a fenntarthatóság mainstreambe való áramlásával mennyi új fogalmat kell megtanulnunk, és például a Fairtrade egy ilyen. Hiába vállalja a Mars azt, hogy ő szeretne 100%-ig fenntartható felelős forrásból beszerezni alapanyagot, ugye itt most konkrétan a kakaóról van szó. Fontos, amit az előbb említettél, hogy ő is egy folyamatnak a része. Tehát, hogy ez nem önmagában megvalósuló történet, projekt, hanem sok mindenki mást is be kell vonnia, és edukálnia kell adott esetben a B2B szektorból is olyan szereplőket, akik aztán segítenek ezeket a célokat megvalósítani. Tehát ez a 2030-as cél, ez azért jelenik meg így ilyen formában, mert más szereplőket is húznia kell, ha úgy tetszik magával, hogy a céljait el tudja érni. Tehát ez egy közös, együttes döntés és erőfeszítés.
Abszolút. Itt inkább ökoszisztém érdemes gondolkodni. Egyébként teljesen normális, hogy nyilván szembe jön velünk egy cég, akkor úgy gondolunk rá, mint van ő, és akkor ő beszerzi az alapanyagait, de a való életben nyilván ezek nagyon szoros együttműködésben állnak egymással, nyilván a Marsnak is vannak beszállítói, partnerei, ügyfelei, és a kakaó iparban egyébként azt látjuk, hogy amit említettem, ugye sajnos, hogy sokszor rabszolga vagy gyermekmunka is megjelenik ebben a szektorban. az nehezíti a beszerzést, tehát hogy ezek a vállalatok sokszor nem azért fordulnak ilyen forrásokhoz, mint ahogy a Mars is ugye most még nem 100%-ban etikus forrásból szerzi be az alapanyagait, mert ő nem tartja ezt problémásnak, hanem azt a piacot, azt nem ő kontrollálja. Tehát az, hogy egyébként a világ különböző pontjain, például a kakaónak a begyűjtését, feldolgozását, azt kik végzik, azt azért egyik napról a másikra egy privát vállalat nem tudja eldönteni, viszont el tudja azt érni, hogyha van erre ambíciója, hogy kampányol a megfelelő standardek mellett, olyan cégekkel szerződik le, olyan beszállítókat bíz meg, akik etikusak, és akkor egy idő után ugye anyagi érdeke lesz majd ezeknek a szereplőknek is, hogy ők is etikusan működjenek, mert különben kevesebb berendelésük fog érkezni a következő években. Úgyhogy ez a 2030-as cél, feltételezem, hogy úgy került kialakításra, hogy leültek a Marson és megítélték azt, hogy mikorra reális, hogy be tudják szerezni az összes számukra szükséges kakaót a megfelelő forrásokból.
Igaz, hogy ez nem ma, holnap fog megvalósulni, de mégis annyira szimpatikus egyébként, hogy 8 évet kitűztek, tehát hogy vállalják azt, hogy igen, ehhez több év kell, hogy ez megvalósuljon.
Igen, itt az arany középútra kell szerintem mindig törekedni, mert hogyha valamire azt mondjuk, hogy mondjuk jövőre megcsinálom, akkor az nagyon jól hangzik, de hát felmerül a kérdés, hogy amit jövőre el lehet érni, az mennyire nagy cél akkor, az általában nem szokott olyan drasztikus dolog lenni. Egyébként ezt a bankszektorban is látjuk, hogy sok bank már most nettó karbonsemlegesnek vallja magát, de ez valójában azért van, mert csak a saját működését semlegesíti, azt, hogy ő mit hitelez, azt ugye nem, és sokkal fontosabb egyébként az a hosszú távú cél, hogy a teljes hitelportfólióját karbonsemlegessé tegye. Itt a Marsnál ugyanerről beszélhetünk, tehát én is azt gondolom, hogy egy 2030-as cél az ma már kellően közel, ugye most már csak 7 év múlva lesz 2030, az ma már kellően közel van ahhoz, hogy ne úgy érezzük, hogy most mondtak egy nagyot, és majd egyszer rátérnek. Ez valószínűleg egy folyamatban lévő dolog, és előbb-utóbb nyilván nagyon fontos, hogy ezt még teljesíteni kell. Tehát nem elég kijelenteni, hanem fel is kell nőni ezek a kijelentésekhez.
Még egy valami, ami ilyen csillámpor szinten el van hintve ebben a fenntarthatósági jelentésben. Azért mondom, hogy csillámporban kevésbé plastikus, mint amiről most erről beszélgettünk. Tehát például ilyenek, hogy egészséges bolygó, emberek támogatása, jólét támogatása. Szóval ezek olyan filozófikus kérdések, meg olyan nem megfogható célok, de ezek is megjelentek a fenntarthatósági jelentés kommunikációjában.
Én is úgy gondolom, hogy a kézzel fogható, számszerűsített célok, azok nekem mindig szimpatikusabbak. Nyilván ez önmagában nagyon jó dolog, csak nehezebb számon kérni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy 100%-kal csökkentek, akkor utána meg lehet nézni, hogy ez megtörtént-e. Most az egészséges bolygó az egy olyan dolog, okay, hogy jó, nem fogom tudni ellenőrizni, de ugye ezek egyébként az ENSZ-nek a hivatalos fenntartható fejlődési céljai. Nagyon sok vállalat szokta azt csinálni, hogy ezt a 17 célt végignézi, megnézi, hogy melyek az ő tevékenysége szempontjából relevánsak, és ott fogalmaz meg konkrét célokat. Ez egyébként a Marsnál is megtörtént, tehát ők ezen a három célon belül megfogalmaztak még számszerűsített vállalásokat, úgyhogy ezt egy pozitívumként könyvelhetjük el szerintem.
Így van, lassan zárjuk a gondolatainkat. Én még csak annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy nagyon jó lenne, hogyha nem csak a Marstól, hanem más nagy multinacionális vállalatoktól is ilyen hiteles célokat tudnánk olvasni és érthetően elemezni a fenntarthatósági jelentésekkel kapcsolatban.
Mindenképpen bízom benne én is, hogy lesz még alkalmunk ilyenekről beszélgetni.